Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány helyen már futó zápor is előfordulhat. A hajnali 6-13 fok után napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
Május 8-án is fellép a Zeneakadémián mai vendégünk Balázs János, a Cifra György Fesztivál művészeti vezetője, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művész. Az Álmokfutó idők című kamaradráma holnap május 5-én ismét látható a József Attila Színházban. Május 4-én indul a hagyományos Gizella napok rendezvénysorozat Veszprémben, és a Zebegényi Festészeti Iskola évösszegző kiállításáról is szót ejtünk. Ez a kínálat mai kalendáriumunkban. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát hallják. A mai adást Enc Taraczközi Kinga szerkesztette. Balázs János, a Cifra György Fesztivál művészeti vezetője, Liszt és Kossuth díjas zongora művész a vendég a stúdióban. Köszöntöm szeretettel.
Én is köszöntöm Önt.
Van számos esemény, ahol fellép, játszik, kezdjük sorban a legközelebbivel. Május 8-án pénteken a Zeneakadémia nagy termében fog zongorázni, méghozzá a Cifra Fesztivál és a Koncerto Budapest közös szervezésében Strauss és Schubert művek hangzanak el. Ez milyen együttműködésnek köszönhető?
A Cifra György Fesztivál széles körben próbálja egyrészt az együttműködéseket keresni, hazánk nagy szimfonikus zenekaraival, szervezeteivel, fesztiváljaival, egyébként külföldi zenekarokkal is, és nagyon széles a merítés. Másrészt nagyon szeretem és szeretjük a fesztiválon belül a különleges együttműködéseket, a különleges repertoárokat, amelyek egyrészt vagy Cifra György örökségét, szellemiségét idézik meg, vagy valami olyat tud adni a közönségnek, ami váratlan, vagy amit eddig még nem ismerhettek, vagy nem hallhattak. Én azt hiszem, hogy a kamarazene az egy nagyon különleges műfaja a klasszikus zenének, hiszen ott az egymásra való utaltsága, egymásnak a segítése, támogatása, az együtt zenélés, az együtt gondolkodás a lehető legmagasabb fokon tud megvalósulni. A Koncerto Budapest szervezésében, együttműködésében fogjuk megcsinálni ezt a koncertet. Nagyon különleges műsorral, ugye a Keller Quartet mellett Tabányi Tibor, Kacander Orsolya és Klenyán Csaba is jelen lesz, tehát nagybőgő, klarinét és fuvola is ebben a repertoárban, és valóban az első rész Strauss és Schubert művek csengenek majd fel. A Denevér parafrázis Cifra György átiratában, amely ugye általában ráadás szám szokott lenni, itt most kezdő szám lesz. Majd pedig Schönberg átírta a Kaiser Walzert egy kamaraformációra, ami egy egészen különleges adalékanyaga. Lehet, hogy most mindenki azt gondolja, hogy Schönberg mit keres Strauss keringőkben, és hogy valami dodekafon dolog lesz belőle, nem, ez egy gyönyörű szép átirat, és az eredetit dolgozta fel. Tulajdonképpen ezután két Schubert dalátirat következik majd zongorán, és ugye a lényegi, vára várt kamaramű az a Schubert Pisztrángötös lesz majd, előtte pedig egy karakterdarabot is előadok majd Kacander Orsolyával. A Schubert Pisztrángötösről pedig ugye nem kell sokat beszélni, az egyik legismertebb kamarazenei mű, amely azt hiszem, hogy Schubert örökérvényűségét is mutatja. Hozzáadott értéke, hogyha most linulok ebben a székben, és magamról is tudok beszélni, egy gondolatot, hogy még soha nem játszottam ezt a művet koncerten. Úgyhogy debütálva várom ezt a lehetőséget majd a Zeneakadémia nagy termében.
Volt már próba ezzel kapcsolatban? Ilyenkor hogy készül egy zenész egy közelműködésre?
Alapvetően a kotta az egy nagyon fontos tényezője a felkészülésnek, hiszen ugye az jelen van, és még egy fontos felkészülési lehetőség van jóval előtte, az pedig a darabnak az ismerete, meghallgatása a ragyogó előadókkal, és hát ebből annyi felvétel van, hogy csak tehát egyszerűen nem lehet válogatni, hogy melyek a jobbak. Tehát én amikor elővettem a kottát, gyakorlatilag úgy játszottam a művet, mint hogyha már játszottam volna, mert annyira a fejemben, a lelkemben, a szívemben csengenek vissza. Egyébként a próba folyamatok általában koncert előtt pár nappal kezdődnek, akkor viszont elég intenzíven, és hát ugye Keller András, Környei Zsófia, Kokas Katalin, fantasztikus művészekkel van lehetőségünk együtt játszani és együtt gondolkodni többek között, elnézést, hogyha kihagytam valakit, de Fenyő Lászlót, igen, Csellis. Tehát igen, ők már játszották sokszor. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz egy olyan, akik már több évtizede, és aki először játsz ezt a művet, úgyhogy remélem hozok valami frissességet a csapatba.
Ez lesz május 8-án, aztán június 4-én egy teljesen más helyszínen, ráadásul szabadtéren fog fellépni. A Margit Szigeti Szabadtéri Színpadnak mindig van egy nyitó koncertje, ez most idén a Cifra Fesztivállal közösen szerveződik. Ki kit keresett meg?
Ez egy nagyon fontos együttműködés. Nem az első alkalom, hogy együtt dolgozunk Bán Teodóra ügyvezető asszonnyal, a Margit Szigeti Szabadtéri Színpaddal. Ugye a szabadtér az mindig ad egy különlegességet, azt hiszem. Én nagyon szeretek egyébként szabadtéren játszani. Kevés a szervezés hozzá, kell a jóisten is, vagy a természet is, hogy ne legyen eső, de eddig általában nagyon jók a százalékos arányok, hogy nem kellett nagyon elhalasztani koncerteket. És hát ez egy hatalmas, egy nyitó koncert lesz majd, és nagyon nagy öröm számomra, hogy azon kívül, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral tudjuk ezt az együttműködést megvalósítani, Vasegyi György, Kossuth Díjas ragyogó karmester vezényletével, vendégünk lesz Vadim Repin. Ugye Repint nem kell bemutatni a világnak, ő az egyik legnagyobb élő hegedű művész, hanem sokak szerint a legfontosabb és a legelismertebb hegedű virtuóz. A Cifra Fesztivál visszatérő vendége, és most először fog szimfonikus zenekarra játszani úgy, hogy mi is benne vagyunk az együttműködésben. Én azt hiszem, hogy az ő játék a garancia arra, hogy azt az örökséget, amely Cifrának egy olyan jelentős hozzáadott értéke volt, az a színpadi energia, az a kisugárzás, az mind jelen lesz. Úgyhogy szerintem június 4-én ott a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon egy olyan bombasztikus első rész szem- és fültanúi lehetnek majd, remélhetőleg esőmentesen a közönségben, ami különleges Liszt-versenymű fog felcsendülni, és Bruch-hegedű verseny.
Ezt kell gyakorolni, vagy ugyanúgy működik ez is, hogy a kotta hallgatás és egy-két nappal a koncert előtt megérkezik a művész, beülnek egy koncertterembe, gyakorolnak közösen, és aztán kiállnak a színpadra.
Bizonyos szempontból igen, ugyanakkor azt a hasonlatot szoktam hozni, előhozni így a közönség hallgatók számára, hogy amikor idősebb korunkban hozunk nagyon-nagyon bölcs döntéseket, mondjuk akár életet befolyásoló döntéseket, családon belüli döntéseket, amelyek beigazolódnak, hogy jó döntés volt, azt lehet, hogy egy fél óra alatt hozzuk meg, az is lehet, hogy azonnal megérik bennünk. De az mögött egy olyan sok évtizedes tapasztalat van, annyi pozitív, annyi negatív tapasztalat, amikor az ember átment pár olyan tényezőn az életben, hogy tudjuk, hogy mik voltak a buktatók, tudjuk, hogy hol voltak a fények, hol voltak az árnyékok, akkor azért sokkal egyszerűbb, sokkal nagyobb perspektívában tudunk döntéseket hozni, és ilyen ez a játékmód is, hogy annak ellenére, hogy 20 éve játszom a Liszt-Erzurum zongora versenyét, a mai napig kell gyakorolni, de azért az a rutin, és ez most lehet, hogy negatívan hangzik, de ezt most talán pozitívan kellene érteni, amely sokszor a koncerteken derült ki, sokszor a fantasztikus tanáraim, mentoraim óráin derült ki, azok mind benne vannak egy ilyen koncertben, úgyhogy nyilván nem olyan intenzitással és erővel kell készülni egy ilyen koncert, mint hogy egy új versenyművet tanulnék meg, vagy egy kortárs versenyművet, amiről semmilyen felvétel vagy leírás nincsen, de azért mégiscsak ott van azért az a több évtizedes tapasztalat.
A gondolat, hogy november 8-án 3 koncertet egyetlen nap alatt adjon elő, egy nagy Liszt maratont tartva, ez fél óra alatt született meg ez a gondolat, évek óta tervezte már, vagy egyik reggel úgy ébredt, hogy megálmodta, és odafordult a feleségéhez, és azt mondta, hogy na, akkor most lesz az, ami eddig még soha nem volt.
Szinte mindegyik igaz, amit tetszett mondani. Egyrészt, aki ismer és követ engem, tudják jól, hogy nem ez az első maraton, amire vállalkozom. Most ez olyan szempontból különlegesebb számomra, hogy Liszt Ferenchez eljutottunk. Liszt Ferenc szóló zongora művei ez, amely számomra az alapja az én zeneiségemnek, a zongorához fűződő viszonyomhoz. Cifra Györgyben is tulajdonképpen a közös nevezőnk, hiszen ő volt a legnagyobb Liszt interpretátor az egész világon, én ezt felvállalom mindenki előtt, és azt hiszem, hogy maga a maraton is nagyon fontos, hogy mikor jön létre. Ebben az évben 150 éves a Zeneakadémia. Liszt Ferenc alapított a Zeneakadémia, amely ugye nélkül nem hogy én, hanem nálam sokkal fontosabb vezető egyéniségek se lettek volna, amiből én is kinőttem. Másrészt az 1956-os forradalomnak ugye jubileuma következik, 70 éve történtek a történések, amely Cifra György életét nagyban befolyásolta. És 105 éves lesz november 5-én Cifra György, ünnepeljük majd a minden évben az ő örökségét a születése napján. Tehát nagyon sok minden összefut, de az, hogy a Zeneakadémián majd november 8-án a nagyteremben 3 koncerten, igazából ez 3,5 koncert, előadhatom a 12 transzcendenset, a 6 Paganini etüdöt, a Hámor szonátát, a Liszt összes magyar rapszódiáját, és ezen kívül a legikonikusabb műveket, mint a Don Juan parafrázis, a Funeráj, a Dante szonáta, az első Mephisto keringő, ez életem egyik legnagyobb lelki, szellemi, fizikai kihívása lesz, és nem azért, mert sportértéke van, hanem mert óriási lelki értéke van. Be fogjuk járni a Dantei pokloktól egészen a megdicsőülésig a Hámor szonátán a skálát, ezt az érzelmi hullámvasutat, és hát nagyon boldog vagyok, hogy a közönség pár nap alatt gyakorlatilag majdnem teltházassá tette ezt a napot, úgyhogy nagyon-nagyon szeretném, hogy ezt méltó módon tudjam celebrálni, és elérje a célját, ami nem a sport teljesítmény, hanem a lelki katarzis elérése.
Van mit gyakorolnia tehát Balázs János, Liszt és Kossuth Díja zongoraművésznek, a Cifra Fesztivál művészeti vezetőjének, ő volt a vendég, hiszen május 8-án pénteken a Zeneakadémián koncertezik a Koncertó Budapesttel közös szervezésben, majd aztán a Margit szigeten láthatjuk június 4-én, és szót ejtettünk még a Liszt maratonról, amely november 8-án lesz, és számos más helyen, helyszínen is találkozhatunk vele, érdemes ellátogatni a Cifra Fesztivál honlapjára. Én köszönöm szépen Balázs Jánosnak, hogy itt volt.
Köszönöm a lehetőséget.
És természetesen a folytatásban Balázs János zongorázik. Futó idők, ez a címe Fazekas István történelmi drámájának, amely a hortobágyi internálások fájdalmas és megrendítő, színpadon eddig még soha fel nem dolgozott története. Az 1952 nyarán játszódó kamaradráma a magyar gulág világába vezet, a kitelepítések embertelen mechanizmusai közepette, két sors, Herceg Ferenc író és a szintén kitelepített parasztasszony Piroska találkozásán keresztül vizsgálja az erkölcsi döntések súlyát és lehetőségét. A mű szerzőjével, Fazekas Istvánnal és Molnár Kristóf rendezővel Csörös Csilla beszélgetett.
Piroska alakját az én dédnagymamámból mintáztam. Dédanyám nekem nagyon sokat mesélt a hortobágyi internálótáborról, arról a sok keserűségről, amit ott át kellett élniük sokaknak. Fiút, aki feltehetőleg öngyilkos lett, ő tényleg elintézte, hogy pap temesse. De hogy intézte el, azt nekem soha el nem mondta. Aztán, amikor a történelmünkkel jobban megismerkedtem, és foglalkoztam az ávósok lélektanával, és mindenféle diktatúra lélektanával, akkor elkezdett zidatni ez a kérdés.
Egy végső elkeseredésében öngyilkossá lett fiú temetését egy szintén internált pap előkerítésében kellett Piroskának megoldania.
A tiszabecsi református pap temette el ezt a fiút. Pap is oda volt internálva, ott dolgozott a borsófőnöken. Tehát ennek az egésznek ez a valóság alapja.
A darab főszereplője Herceg Ferenc író, aki nem hajlandó aláírni azt a nyilatkozatot, amivel megtagadná a Trianon elleni tevékenységét, azt az erkölcsi tartást állítja a néző elé példaként, amit meg lehet őrizni még a legiszonyatosabb körülmények között is.
Herceget többször felszólították arra, hogy a Trianonnal kapcsolatos nézeteit vonja vissza. Ugye ő volt a Magyar Revíziós Liga elnöke, ennek tényleg 2 millió tagja volt, és Herceg tényleg szerette volna azt elérni, hogyha a nemzetközi hatalmak revízióval elveszik Trianont, és jogilag felülvizsgálják.
A legnagyobb csavar a történetben pedig az, hogy egy egészen egyszerű emberi gesztusért, a pap megszerzéséért még ennek a papírnak az aláírására is képes lett volna.
Alapvetően a színdarab azt is vizsgálja, hogy mi a helyes áldozat. Ez mindig a belső emberi tartalmat oktatásnak a nagy kérdése. Ez a kristáló, ahol játszódik, és ugye Kristóf zseniálisan találta ki, ahogy rácsukódik az emberre, akár egy koporsófedél, az egész rendszernek ez a nyomasztó súlya, és az embernek csak a transzcendens felé kell nyitni ahhoz, hogy az ember tiszta maradhasson. És ez egy nagyon nehéz dolog, nem csak az életben, hanem a színpadon is ezt megmutatni.
Molnár Kristóf utolsó éves egyetemi hallgatóként rendezte ezt a darabot. Az élet legfontosabb pillanatait a születés, a halál, a keresztelő, a temetés köré szervezve azokat a transzcendens momentumokat, amelyek valóban ezt a darabot elemelték a nyers, véres valóságtól, amit a hortobágyi magyar gulág jelentett.
Megkeresztük a fő konfliktus szálakat. Ugye az egyik az, hogy eltemetik-e a fiút, vagy nem, egyfajta ilyen Antigone történet, a másik pedig, hogy Herceg Ferenc aláírja azt a papírt, amelyel ugye igazándiból 2 millió embernek a véleményét fogná vissza egy lélekért. És nyilván ennek az egyetlen léleknek, a halott fiú, megmutatja.
Aki lélekként bolyong a színpadon újra és újra.
Így van, fókusztalanul, ugye majd egy ponton fókuszt is talál, amikor megszólal, hozzánk szól, hogy őneki a fontos momentumai ugyanúgy ki vannak emelve, mint ahogy Hercegnek az emlékképei. És nekem az az izgalmas, hogy valós, immanens jelenetek és annak a kinyitása a másik világnak, mert szerintem attól lesz olyan, hogy hazamegyünk és gondolkodunk rajta, és megdolgozzuk magunkba ezeket a gondolatokat. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ez egy száraz történelmi darabként van megjelenítve, az meg fog lepődni.
Az örök emberi ugyanúgy jelen van, mint a nagyon konkrét magyar történelmi valóság.
Ez nem egy történelmi freskó, amit fölfestünk, hanem keresni a folyosókat a jelennel, vagy a mostani világgal, hogy szóval mennyi gyűlölködés van most is, akár a környezetünkben, vagy világszerte.
Nagyon fontos az, hogy a történelmünkre ne csak úgy tekintsünk, mint egy történelemkönyvre, hanem itt vannak a szüleink emléke, a szüleink, a dédszüleink. Tudjuk, hogy velük mik történtek, hiszen a jelenünket akkor tudjuk igazából megérteni, hogyha ismerjük ezeket a sorsokat, és azt, hogy tényleg mi történt velünk, hogy a 20. század mennyi kegyetlenséget hordozott magába, micsoda tragédiák. A kis embereknek a tragédiái, azok tulajdonképpen azért átszövik az egész magyarságunkat, és ha így nyúlunk a történelmünkhöz, akkor egyszer csak azt is felismerhetjük, hogy mennyire közös a sorsunk, és hogy kinyílik a transzcendens. Én azt gondolom, hogy minden igaz szívben kinyílik, és amikor ezt felismerjük, hogy ez ki tud nyílni, akkor van esélyünk a megbékélésre.
A József Attila Színházban a fővárosban legközelebb holnap, azaz május 5-én látható az Álmokfutó idők című előadás.
Önök a Kalendárium műsorát hallják.
Ma, vagyis május 4-én kezdődik és vasárnapig tart Veszprémben a királynék városának legnagyobb ünnepe, a Gizella napok rendezvénysorozat. Felszegi Csaba összeállítása következik.
A több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő összművészeti fesztivál koncertek, kiállítások, előadások mellett ismeretterjesztő képzőművészeti, gasztronómiai, valamint családoknak és gyermekeknek szóló programokat kínál az érdeklődőknek. A Gizella napok hagyományos Gizella királynéhez kapcsolódó rendezvényeinek idén is Veszprém történelmi belvárosa ad otthont. Zalavári Eszter főszervezőt hallják.
A Gizella napok az elmúlt 3 évtizedben számos átalakuláson ment keresztül. A programsorozatnak alapítása óta egyik legfontosabb eleme volt a Veszprém történelmi vallási gyökereihez és Gizella királyné alakjához kapcsolódó programok, valamint a helyi kulturális értékek bemutatása, a kulturális intézmények, illetve a helyi közösségek és nemzetiségek programjain keresztül. A Gizella díjak átadása, valamint a Szirtes Edina Mókus és Akusztik Kvártett ünnepi műsora az Óváros téren, az ünnepi szentmise pedig a Szent Háromság téren kerül megrendezésre. Ez utóbbin a Magyar Honvédség Légierő zenekara, a Mendelzon Kamara zenekar és a Veszprémi Főegyházmegye kórusai működnek majd közre. A látványos történelmi felvonuláshoz a zászlóforgatók, gólyalábasok, valamint a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai mellett idén 5. alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak majd.
A város kulturális szervezetei együtt készülnek az eseményre, ahogyan a helyi művészetek háza is. Szerdán a Botanic Art Oasis program keretében kertében például Kolostorkertek középkori kulinária címmel lesz előadás a Dubnicai palotában. Grászli Bernadett igazgató beszél a részletekről.
Május 6-án szerdán a Botanikát közösségi térben egy olyan különleges előadást hallgathatnak meg az érdeklődők, Árkovics Edit kolléganőnk tolmácsolásában, amely a középkori gyógynövénykertek, a kolostorok gyógynövénykertjeinek a világába vezet el bennünket, és az itt szerzett tudásanyagot felhasználva tavaszi zöld levesek készítésére alkalmas recepteket is tanulhatnak az érdeklődők, ebből a hagyományból, ebből a régi középkori hagyományból kiindulva.
Ez jól lényeg a Botanikárt kiállításai közé.
Ez így igaz, ezután pedig a Gizella Napok program tervezete természetesen egy rendhagyó kiállítás megnyitóval is indul. Az egyik a csütörtöki napon nyílik. Fenyvesi Otto, József Attila Díjas költőnek a különleges kiállítását tekinthetik meg az Utca Galériába, a Szilágyi László festőművészről elnevezett Utca Galériába. Fenyvesi Otto vers kollázsai kerülnek bemutatásra.
A hagyományoknak megfelelően a veszprémi érsekség is számos programmal készül. Többek között hittan és kórus találkozót szerveznek. Lószné Dömötör Enikőt, az érsekség munkatársát hallják.
Gizella Napra már jó régóta sok-sok programmal készülünk. Nagy hagyománya van az Egyházmegyében és itt Veszprém városában, hogy a Gizella Napot a várossal együtt ünnepeljük. Gizella személye az, aki a templomainkat felruházta és liturgikus eszközökkel ellátta, tehát nagyon hálásak vagyunk neki. Neki köszönhetjük, hogy a napi vallásgyakorlást eleink megtehették. Így nagy örömmel kapcsolódunk be a Gizella Napi ünnepségben. Egy teljes hétvégés programkavalkáddal várjuk az embereket, de érkezik hozzánk 1000 hittanos is, aki egy hittan találkozóra érkezik. Nekik is számtalan program lesz, de érkeznek hozzánk bérmálkozók is ezen a hétvégén, akik bérmálkozásra készülnek. Kórus találkozó is lesz, kórus muzsika is meg fog szólalni a délelőtti szentmisén, és este pedig egy zenés áhítatban, szombaton este 6 órakor a Székesegyházban. Azt gondolom, mind a kettő különleges élmény lesz.
A Gizella Napok tehát mától, vagyis május 4-től Veszprémben egészen vasárnapig várják az érdeklődőket.
Kalendárium.
A Zebegényi Festészeti Iskola nem csak a hagyományokat őrzi, hanem a jövő művész generációit is útjára indítja. Évösszegző kiállítás sorozatuk második állomásán a grafika és festészet képzés hallgatói, köztük tehetséges középiskolások és egyetemisták mutatják be munkáikat a Verőcei Művelődési Házban május 14-ig. Hogy miként lehet a klasszikus alapokat a modern látásmóddal ötvözni a Dunakanyar inspiráló környezetében, arról Gödöllei Anna kérdezte Csilléri Orsolya grafikus művészt, az iskola egyik alapító tanárát.
Árulj el, hogy mi minden előzte meg ezt a kiállítás megnyitót, hogy zajlott ez az év. Ugye ez most egy kiállítás sorozatnak a második állomása, Csilléri Orsolya.
Az iskolánk három részre tagozódik, és ennek értelmében a kiállításokat is három részre osztjuk. Ez tulajdonképpen korcsoportok szerint van. Tehát a gyerekek, ugye azok az elsőtől és körülbelül 8-ig tartó korosztály, utána következnek a középiskolások, azok, akik felvételizni szeretnének, később valamilyen felsőoktatási intézménybe, de ide tartoznak azok is, akik egyszerűen csak szeretnek rajzolni. A csak szót azt talán ki is kéne hagynom, mert az is nagyon nagy dolog, és egyetemista korú fiatalok is ebbe a csoportba tartoznak, hiszen vannak sokan, akik visszajárnak hozzánk továbbra is. És a harmadik kiállításunk, ami 2 hét múlva lesz, az pedig a felnőtteknek hívjuk őket, bár a egyetemista korúak is azok, de a 30 fölöttieket csoportosítjuk ebbe az utolsó kiállításba, ahol azok vannak, azok a mondjuk így tanítványaink, akik már családosak, korábban esetleg foglalkoztak művészettel, de nem volt el lehetőségük, hogy ebben kibontakozhassanak. És akkor most felnőttként megadatott az, hogy végre foglalkozhassanak ezzel, és ez lesz a harmadik kiállítás.
Mi volt a központi téma, mert hogy most a kiállításon látok portrékat, tájképeket, még aktképeket is, nagyon vegyes a felhozatal.
Igen, igen, ez ilyen értelemben valóban egy nagyon vegyes kiállítás. Ennek a csoportnak mondjuk így a gerincét azok alkotják, akik valamilyen képzőművészeti pályára készülnek. Rengeteg fiatal tanul nálunk, és van egy célintézmény, ahova szeretne bekerülni, de nagyon fontosnak tartjuk a férjemmel, Fenyvesi Gáborral azt, hogy ne valamiféle ilyen diák gyártásban vegyünk részt, hogy eljönnek hozzánk, megnézzük, hogy mi az a célintézmény, mi a követelmény, azt megtanuljuk, és akkor mennek tovább. Mi úgy érezzük, hogy ez attól a holisztikus szemlélettől, ahogy mi a művészethez állunk, nagyon-nagyon távol áll. Itt a kiállításon kockológiától egészen az aktig láthatunk tanulmányokat. Ugye a kockológia az azt jelenti, hogy perspektíva megértése, hogy hogyan tudunk különböző térábrázolási rendszerekben enteriört vagy bármi épületet leképezni kétdimenziós síkra. Utána következik a portré, nálunk általában így épül fel az év. Ezek mind-mind mi úgy fogjuk fel, és úgy is instruáljuk őket, hogy egyfajta önismereti út. Tehát nem azért rajzolunk tanulmányt, mert a célintézményben ez kötelező, hanem azért, mert a tanulmányrajzolás által az ember megtudhat valamit önmagáról is, és közelebb kerülhet ahhoz a gondolathoz, amit majd aztán a művészetben szeretne kifejezni.
A grafika és festészet képzés hallgatóinak munkái május 14-ig láthatóak a Verőcei Művelődési Házban. Május 16-án pedig a felnőtt alkotók munkái veszik át a kiállítótér helyét. Kedves hallgatóink, a kalendárium adásra ezzel véget ért. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Szilágyi Zsolt, valamint a szerkesztő Ernst Taraczközi Kinga nevében is. Babucs Krisztát hallották. Hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adásával jelentkezünk. Itt a Kossuth Rádióban.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongoraszonátája és a Pisztrángötös csendül fel korhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.heidenam.com.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak.